Szeretettel köszöntelek bennőtöket, kezdjük meg esti alkalmunkat a kitett énekszám szerint, a 445. számú dicséretünket énekeljük. Annak 6 verse van, most az első 5 verset énekeljük, és a 6-at, az utolsó verset majd az együttlét végén. Tehát 445, első 5 verse, így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, szerető mennyei édesatyánk, hogy számunkra titokzatos, de mégis csodálatra méltó módon kiválasztottál bennünket. Aztán hívtál, és azóta elhordozol bennünket. Köszönjük, hogy türelmes szeretettel újra és újra csalogatsz, utakat zársz el előlünk, hogy megjelenjünk előtted. Köszönjük, hogy gyöngét szeretettel terelgetsz, óvsz bennünket, hogy megmaradjunk melletted. Köszönjük, hogy tanítottál, mint atya a gyermekét, hogy elnevesszünk, de Krisztus Jézusban életet nyerjünk. Hálásan köszönjük az igét, a te beszédedet, amely sokszor lehetett fény a lábunk előtt, hogy el ne essünk. Köszönjük, hogy a te beszéded útunkon vezetőnk lehetett, hogy jó felé menjünk. Köszönjük, szavad segített döntéseinkben bölcsességet kapnunk. És köszönjük, hogy a te beszéded lehetett harcainkban lelki fegyverünk. Köszönjük, hogy egész életünkre nézve drága kincsünk a te ígéd. Köszönjük, hogy hirdetteted, enged, hogy halljuk, megértsük, és győzhessen bennünk a Krisztus Jézusért. Amen. Kedves testvérek, a Márk evangéliumát olvastuk, az evangélium 5. részét olvastuk, annak az első 20 verse volt ennek az evangelizációs sorozatnak az alapigéje. Már akkor jeleztem, mikor először felolvastam ezt a hosszú szakaszt, hogy a hét későbbi estéjein mindig annyit olvasok fel belőle, ahol éppen tartunk, és így folyamatosan lehet követni az igét. Most nem olvasom fel az egész 20 verset, azt majd aki nem olvasta még, az majd otthon csendességébe tegye meg, hanem azt a 3 igeverset olvasom csak a történet legvégéről, amelyikkel bezáródik maga a történet is, és az esti evangelizáció is. Márk evangéliuma 5. része, 18., 19. és 20. versek. Mikor pedig a hajóba beszállott, tudnélik Jézus, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg néki, hanem ezt mondta, eredj haza a tiéidhez, és jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkoztak. Amilyen végtelenül nehéz történet ez, olyan könnyű, olyan csodálatos, olyan logikus, egyszerű a történet befejezése. Úgyhogy ma még csak véletlenül se kell senkinek szorongania, vagy nehéz gondolatoktól félnie, hiszen azért nagyon nehéz gondolatokat hozott elénk a gadarai ördöngős története. Kedves testvérek, a Jézus által felszabadult ördöngős élete ettől kezdve, hogy felszabadult az élete, hogy meggyógyult az élete, hogy megtisztult az élete, Jézus uralma alá került. És ma erről fogunk beszélni döntően. Mit jelent az, hogyha velem megtörténik az, ami megtörtént ezzel az emberrel, hogy új életet kapok, hogy Jézus megtisztítja az életemet, megszabadít engem a vétkemtől, vagy a vétkeimtől? Mit jelent az, hogy felszabadul az életem a múltamtól, a terheimtől, és az egész életem Jézus uralma alá kerül? Eddig is valaki uralta a gadarai ördöngőstört életét. Most is uralja valaki az életét. Csak úrcsere történt. Elég könnyen kiszoktuk mondani azt, hogy hívő ember vagyok, hogy keresztény ember vagyok, de vajon tudjuk-e, hogy ez azt jelenti, hogy új ura van az életemnek, attól a pillanattól kezdve. Erről szeretnék ma beszélni, mert ez a néhány záró igevers nagyon részletesen, bár csak 2-3 igevers, de nagyon részletesen beszél nekünk erről, hogy mit jelent Jézus uralma alá kerülni. Aztán mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy végig gondolja, hogy vajon én az vagyok-e, akinek az élete Jézus uralma alá került. Jézus parancsolt, és a démonok menekültek. Hatalmuk a megszállott felett egy pillanat alatt teljesen elmúlt. De az emberből kiment démonok belementek a disznónyájba. Belementek a disznókba. És azt olvastuk, hogy a disznónyájat, mind a 2000 disznót, abból az egy emberből kiment tisztátalan lélek, egyes számba mondja az írás, tisztátalan lélek, de a nevük légió, hogy sokan vannak, 2000 állatot elpusztított. Amikor elment a híre annak, hogy mi történt a férfivel, mi történt a disznónyájjal, akkor a környező falvakból és városokból elkezdtek futva jönni az emberek, hogy megnézzék, mi ez? Hogy történhetett ez? És amikor mindent megtudtak, látták a volt ördöngőst normálisan, felöltözve, nyugodtan Jézus mellett ülni, és vették a hírét, hogy azért nincsenek itt a disznók, mert mind a 2000 elpusztult, akkor végig gondolták ezt az egészet. És arra a következtetésre jutottak, hogy Jézus, menj el innen, ne zavarjál itt. Menj el Jézus innen. Testvérek, az az érdekesség, ugye, hogy azok az emberek, akik látták, hogy mi történt, és megértették, mert elmondták nekik, azt a következtetést mondták le, hogy menj el innen, Jézus. Azt olvastam, hogy a gadarai megtisztult, ördöngös, immár szabad, azt mondta, hogy hadd maradjak veled, Jézus. Menj el innen, hadd maradjak veled. Kedves testvérek, ez azért van, mert Jézus személye, Jézus hatalma, Jézus cselekedetei mindig is ilyen kétfelé választók. Mint ahogy a végítéletnél is lesz jobb és bal keze felől. Kétfelé választók. Ellentétes reakciókat váltanak ki. Menj el innen, hadd maradjak veled. Akik csak azt látják, hogy szokatlan dolgok történnek Jézus körül, azok megszabadulni akarnak tőle. Ne zavard fel a mi csendes állóvíz életünket. Ne zavard fel. Mert az a helyzet ám, testvérek, hogyha valakibe ez az új élet, amit Jézustól kap, azzal, hogy Jézus megtisztítja, betölti az ember lelkét, akkor tényleg fölzavarodik körülötte az élet. Mint kiderül, ennek az embernek is majd haza kell először mennie, és csak utána mehet tovább, de 10 városig eljut. És azt olvassuk, hogy mindnyájan megdöbbentek és csodálkoztak, akik hallották. Ahol élete van valakinek Jézus által, ott körülötte megmozdul az élet. akik elzavarják, elküldik Jézust, azért küldik el, mert nem akarom, hogy itt ilyen fölfordulás legyen. Ment az én életem eddig is. Menni fog ezután is. Nélküled Jézus. Menj el. Olyan szépen éltem én az én életemet. Most mit zavarogsz te itt? Ne szólj ebbe bele. Menj el. Megszabadulni akarnak Jézustól a falubeliek. Nem megszabadulni akarnak Jézus által, hanem tőle akarnak megszabadulni. Menj el innen! Aki pedig Jézus szavára megszabadul a bűnétől, a fogoly lelkiségétől, az meg vele akar maradni. Tudjátok mennyi időre? Örökre. Mert egy új szerelem kezdődik. Egy mindennél csodálatosabb szerelem. Megszabadulni Jézustól, vagy szavára megszabadulni, vele maradni. Az egyiknek Jézus teher, ha megjelenik, ha megszólal, ha beszél, ha felhangzik az ige, a másiknak öröm. Neked teher vagy öröm Jézussal lenni? Mert amikor belépsz ebbe a templomi csendességbe, nem a takaróval találkozol. Teher vagy öröm ide jönni? Alig várod, hogy vége legyen egy Isten tiszteletnek, vagy alig várod, hogy újra találkozz Jézussal? Melyik vagy te? A történetben is megjelenik Jézus körül ez a kettősség. A megszabadult, megtisztult férfi, felöltözve csendes örömben, értelménél, békés, hálás és nyugodt lélekkel ott ül Jézus mellett. A falu népe meg csupa ideg. Rossz kifejezés, de használjuk. Csupa ideg. Hát ez hogy van? Aki eddig volt csupa ideg, az ott ül nyugodtan, meggyógyulva, békébe. Akik eddig élték a maguk kis mindennapi életét, most szinte megbolondulnak. Csupa ideg lesznek. Feszült a falu népe, és fél, mert a légiónyi ördög bekéreckedett a disznónyájba. És bizony az ördögök halálba vitték a disznókat. Kedves testvérek, elgondolkoztató azért ez, hogy vajon Jézus miért engedte ezt meg? Hát azért mégiscsak 2000 disznó. Hány egyszerű embernek ott volt ebbe a 2000-es disznónyájba a maga két vagy egy disznaja? Hogy Jézus tulajdonképpen azzal, hogy megengedte a tisztátalan lelkeknek, hogy, vagy léleknek, hogy belemenjenek a disznógyájba, kárt okozott itt az embereknek. Vajon miért? Miért? Nos, azért, hogy lássák is az emberek, hogy a gonosz, az ördög, a tisztátalan lélek létezik. Valóságát látniuk kell. Látniuk kell, hogy ez nem mese, hogy ez az ember megszállott lett, és tisztátalan lélek van benne. Ez nem mese. Ez nem képzelet, ez nem a fantázia szülötte, hanem az ördög valóságos személy. És hatalmas erőkkel van jelen a világban. Hatalmas erőkkel van jelen a világban. Egy 2000-es disznónyáj megőrült tőlük, és olyat csinál, amit az állatvilágban az állatok sose csinálnak. Az állatok nem lesznek öngyilkosak. Nem állati természetnek engedve rohannak 2000-en a hegyoldalról re, a tengerbe, hogy öngyilkosok legyenek. Az állatok nem lesznek öngyilkosok. A disznók öngyilkosok lettek. Mindenki szeme láttára látták elpusztulni őket. Be a tengerbe. Hol vannak a disznanyaink? Bent a tengerbe. A démonok létezése, valósága, mert a láthatatlan világ tagjai nyilván nem láthatók, de a hatásuk, hogy vannak, az láthatóvá válik. Láthatóvá válik az ördöngősön, aki meggyógyul ebből, és láthatóvá válik 2000 disznó pusztulásában ebből. Nézzétek megint ezt a látványos kétféleséget Jézus körül. Az ördöngősben egy valóságos változás történik, nem lehet félreérteni. Ott ül, nyugodt, felöltözött, normálisan gondolkodik, elkezd beszélgetni Jézussal, normálisan beszél, elmúlt testi, lelki, szellemi minden betegsége egy pillanat alatt, és valóságos változás, de drámai változás történt a disznónyájjal is. Most ők őrültek meg, mint ahogy volt a gadarai, és ők pusztulnak el, ahogy nem engedte Jézus elpusztulni a gadarait. Ha a sátán nem látszik ismertő láthatatlan lelki világ tagja, a munkája meglátszik, testvérek. Jézus éppen ezt akarta, hogy lássák az emberek. Lássák, hogy itt valami erő működik. Ellenállhatatlanul a disznókba is, ebbe az emberbe is. Itt erők működnek. Csak az egyiknek az a következmény, hogy valaki meggyógyul, a másiknak az a következmény, hogy 2000 állat elpusztul. Valóságos erők működnek. És senki nem látott semmit. Csak a filmekbe úszik a tisztátalan lélek, és megy be az emberbe a száján keresztül, a filmekbe. Mert valahogy láthatóvá akarják tenni az erre szomjas, éhes, kíváncsi embereknek. Nem látni semmit. Mégis látni minden végeredményt. Mert a láthatatlan világ, valóságos világ. És Jézus azt akarta, hogy lássátok meg, hogy mennyire valóságos világ ez. Nézzétek meg ezzel a férfivel, csak láncokkal bírtatok. Azzal se bírtatok, mert elszaggatta. Most itt ül, és meggyógyul. És volt 2000 nyugodtan legelésző, evő disznótok, és megőrültek, és öngyilkosok lettek. Valami történt, de senki nem látott semmit. Mégis történt valami. Az egyik meggyógyult, a másikak elpusztulnak. Ha a sátán nem látszik is, mert a láthatatlan világ tagja, Jézus azt akarta, hogy lássák az emberek, hogy valóság. Testvérek, aki láthatta mindazt, ami történt, és mégse hisz, az nem is akar hinni, és azon nem is lehet segíteni. Egyszerűen nem lehet rajta segíteni. Persze tudom én, hogy az ördög mindig le akarja tagadni magát, megbújik a láthatatlanságába, mert ő is a láthatatlan világtagja, szellemvilágtagja. Mert ismer bennünket, tudja, hogy amit nem látok, az szerintem nincs is. Miután én nem láttam még sátánt, nem láttam ördögöt, nem láttam tisztátalan lelkeket, akkor nincsenek. Az ember vaka lelki dolgok meglátására, testvérek. Ezt használja ki az ördög, és szedi az áldozatait a láthatatlanságból. Jézus megengedte a démonnak, hogy a démonoknak, hogy a disznógyájba menjenek, hogy látható legyen az ördög ereje és hatalma. Meg azt is meg kellett látni, hogy ahol jelen van, ott pusztít. Abba az emberbe is csak rombol és pusztít. A disznónyájba csak rombol és pusztít. És az egész világba, ahol megjelenik, csak rombol és pusztít, mert nem adhat mást, csak mi lénye. Nem adhat mást, csak mi lénye. Ezért vigyázz, semmit nem lehet elfogadni tőle. Akármit ígér, akármit súg, akármit sejtett, a lénye az az, hogy embergyilkos volt a kezdetekről fogva, és a gonoszság atya. Mit lehet várni tőle? Jóságot? Valódi segítséget? Mégis kiteszik az emberek a kezüket a cigányasszonynak, vagy valakinek. Jósoljál. Hívják a televíziót, butaságokat kérdeznek, és még butább válaszokat kapnak a jövőjükre nézve, hogy hol van mögöttük a szellem, meg a hátukba, meg a zsebükbe, és mennyi pénzért viszont holnap már nem lesz benne. Én értem azt, hogy sejtik, hogy van valami, de nem látható. Ezért lehet azt mondani, hogy csukd le a szemed, csukd le az, érzed már? Persze, hogy érzem, vagy nem érzem, teljesen mindegy. A gadarai férfi kikerült az ördög uralma alól, Jézus megtisztította a tisztátalan lélektől, és Jézus uralma alá került. Hát mit is jelent ez? Az első dolog, ha valaki Jézus uralma alá kerül, az az, ami itt is történik. Mit csinál először? Imádkozik. Aki Jézus uralma alá kerül, amikor oda kerül, az első dolga az, mint ennek a férfinek. Kérő imát mond. Megszólal. Talán addig sose imádkozott, nem tudjuk. De imádkozni kezd. Senki nem tanította. Senki nem mondott fel neki semmit előre, hogy mondd utánam. Kérő imát mond, és ez jó dolog. Azért, mert Jézussal az összeköttetésünk az ima. Ezért, amikor valaki Jézustól új életet kap, az első dolga, hogy akivel összekötődik, azzal beszélni akar. És miután átélte, hogy Jézus megszabadította, tudta, hogy egy nagy úrral van dolga. Hatalmas úrral van dolga. És most bátran kérhet tőle. Jó dolog. Jegyezzétek meg, az első biztos jele annak, hogy valakinek új ura van a Jézus Krisztus, hogy imádkozni kezd hozzá. Nem kell biztatni rá. Nem kell biztatni rá. Nem teheti, hogy ne tegye. Imádkozik. Összekötődik Jézussal, a szabadítójával. És jó is. És jót is kér. Mit kér az első imádságába? Szeretnék veled lenni, Jézus. Mindenki ezt kéri. Mindenki ezt kéri. Nem azért, mert hallotta, hogy más is ezt kérte, hanem átél valamit. És azt mondja, ez kell. Te kell lesz, Uram. Én nekem. Te kell lesz. Hadd legyek veled. Milyen természetes kérés ez. Te kell lesz, Uram. Veled szeretnék lenni. De Jézus más tervezett vele. Mást is akar vele. Ezért olvassuk így az evangélium folytatását, miután elmondta az imáját, így folytatódik az evangélium. De Jézus. De Jézus. Jézus azt akarta, mert más tervezett vele, hogy ahol látták, megkötözöttem, súlyos állapotban, ahol így ismerték az otthonában, a családjában, most így megtisztulva, gyógyultan, felöltözve, normálisan, szabadon menjen haza. Az első út, ha Jézus személyében új életet kapsz, menj haza. Látható lesz a változás. Olyan nagyon látható lesz, mint a gadaraiba láthatóvá vált. Ha nem mondott volna semmit, csak hazamegy, úgy, ahogy van, felöltözve, eszénél, normálisan, tiszta szemekkel, belső békességgel, rendezett lélekkel, az kiül ám az emberre, mint az zaklatottsága is, mint az idegi túlfeszítettsége is, mint hogy a súlyos megkötözöttségei is látszanak, kiülnek rá. Menj haza! A keresztény életben ez egy gyakorlat volt az ébredési időből, hogy ha valaki hitre jutott, akkor arra kérték, hogy most menj valahova és tegyél bizonyságot. Volt itt egy drága Béci bácsi, sokszor mondtam a nevét, akinek nagyon sokan sokat köszönhetünk. Ő kitűnően tudta ezt, és gyakorolta ebbe magát, hogy aki hitre jutott, na jövő héten megyünk Inárcsra. Béci bácsi, nem akarok Inárcsra menni, de Inárcson kell neked szólni, hogy mit tett veled Jézus. Hogy új életet kapt. Nem, Béci bácsi, akkor sem megyek el, ha keresztény, nem tudok beszélni, de jössz velem. És vitte az embereket. És akik ezt valaha gyakorolták, tudják, hogy bármilyen szorongással, félelemmel teszi is az ember, ilyen fantasztikus dolog lesz belőle. Fantasztikus, csodálatos dolog lesz belőle. Hát menj haza, mondta neki Jézus. A Jézussal való találkozása annyira más emberré tette, hogy már a látványa is vallomás volt a szabadítójáról. Hát kell ehhez valamit mondani? Eddig láncokkal próbálták megkötözni. Anya szült mesztelerevet között, vagdosta magát, ordibált a sírboltokban lakott, mindenki fél tőle, elzárták az emberi közösségből, és most ott van. Mi történt vele? Hát jól látszik, hogy történt vele valami. Az biztos, hogy egészen más lett. Urat cserélt az élete. Jézus uralma alá került az élete. Menj haza! Ez a férfi szeretett volna Jézussal maradni, mert jó volt neki. De Jézus jobbat ad neki. Jobbat ad annál, mint amit ő kér. Ő azt kéri, hogy szeretnék, Uram, veled maradni. De Jézus ennél jobbat ad neki, és ezért kezdi így de. De Jézus. És most majd mindjárt kiderül a hitrejutás egyik nagyon alapvető dolga. Azt mondja neki Jézus, de. És jön a többre méltatás. Jézus többet akar adni neki annál, mint hogy vele legyen. De Jézus. Nem elutasítja Jézus, többre méltatja. És most olyan fogok egy pár mondatot mondani, mert a hívő emberek már tudnak, hogy így van, aki viszont nem, annak azért fontos, hogy meghallja, hogy megkívánja. Áldás, hogy Jézus felülbírálja az imakérésünket. És így jobbat is ad, meg többet is ad annál, amint ő is kérte. A gadaraja volt megszállott, jobbat ad neki. Milyen áldás, amikor a kérő imáinkat Jézus másként teljesíti, mint gondoljuk és kérjük. És úgy teljesíti, ahogy ő gondolja. És az mindig többre méltatást fog jelenteni. Figyeld meg, hogy nagy áldás kíséri a Jézus gondolatának engedelmes teljesítését, és sohasem fogod megbánni azt, hogy mégis az történt, ahogy Jézus akarta, és nem az, és nem úgy, ahogy én kértem. Jó lenne még a tiszta vágyainkat is Jézus kezébe tenni. A tiszta vágyainkat. És nem bizalmatlan és értetlen szívvel keseregni azon,
hogy Jézus másként felel, mint ahogy én akarom, vagy kérem. Mindig többre fog méltatni. Ezért fontos kérdés az is, hogy mi az igazi imádság? Vagy így mondjam, hogy milyen az igazi imádság? Nem talán jobb ez így. Mi az igazi imádság? Mert ez a férfi jó imát mondott. Jó dolgot kért. Jézus mégis felülbírálja. Milyen az igazi imádság? Mindig azzal kezdődik, hogy először akard megérteni Jézus gondolatát. Miért előtte ülj csendbe. Akard, kérd, Uram, hadd értsen meg a te gondolatodat. Te tudod már, hogy mi van a számon, mi van a szívembe, mit akarok eléd hozni. Te tudsz mindent. Először értsd meg az ő gondolatát. Aztán, ha megértetted, akkor azt át kell venni, és azt kell mondani, köszönöm, Uram, és el kell fogadni. Akkor is, ha nem egyezik a tiéddel. És jön utána az engedelmes végrehajtása. A gadarai férfi megértette és elfogadta Jézus akaratát, és elkezdődött az új élete azzal, hogy engedelmeskedett Jézusnak. Testvérek, itt jön a következő alapszabály, keresztény élet alapszabály. Az új élet, a hívő élet, de sokszor kimondjuk, hívő ember vagyok, a hívő élet, a keresztény élet, vagyis a Krisztus követő élet engedelmességgel kezdődik, és mit gondoltok, hogy folytatódik? Hát engedelmességgel folytatódik. Már-már veszőparipa szerűen lehet, hogy unjátok és fárasztó, szoktam mondani a szószéktől, hogy tudsz egy olyan igét, amelyet Isten a szívedbe mondott, és engedtél is neki maradéktalanul? Mert a hívő élet az engedelmességgel kezdődik. Az imacsöndemben megértem Isten akaratát, elfogadom és megcselekszem. És utána úgy folytatódik, és ha abba hagyod az engedelmeskedést, kiszárad a lelked. Kiürülsz, erőtlenné leszel, megkeseredsz, belefáradsz. Tudod miért? Mert nem látsz csodát. Isten csodáit csak az engedelmességben látod meg. Sehol máshol nem fogod meglátni az életedbe, hogy milyen hatalmas urad van, hogy milyen csodálatos az Isten, hogy milyen jókat gondolt el neked és veled csak akkor, ha engedelmeskedsz neki. Életem néhány gyönyörű megtapasztalásának mindig ez volt a kiinduló pontja. Elcsöndesedtem az ige felett, megértettem, és nem értettem vele egyet. És azt mondta az Isten, nem azt kérdeztem, hogy hiszed-e Tamás, hanem azt, hogy tedd meg! Uram, bolondnak fognak tartani. Tedd meg! Testvérek, ahány csodát életembe átéltem, az mind engedelmességből született. Vagyis Isten akarata valósult meg, nem az enyém. Pedig azt hittem, jót kérek, azt hittem, jól kérek. Isten azt akarja attól kezdve, hogy az övé leszel, hogy engedelmeskedj. Így kezdődik a hívő élet, és ez a hívő élet. Engedelmesség. Ő Jézussal szeretne lenni, de Jézus nem engedte. Elküldi magától, de a Szent Lelkét vele küldi. Értitek? Jézus elküldi magától ezt a férfit, de a Szent Lelkét vele küldi. Azt ígéri Jézus, majd mindenre megtanít bennőtöket. A Szent Lelkét vele küldi.
És aki a Szentléleknek engedelmeskedik, az különös, rendkívüli és nélkülözhetetlen ajándékokat kap. Mondok egyet-kettőt, leírtam több mindent, de nem fogom, mert nézem az órát. Mondok egy jó, 2-3 ajándékot. Milyen különös ajándékokat? Itt van például az útmutatás. Hogyha valaki engedelmeskedik az Isten lelkének, akit Jézusba való új életével együtt kap, az elkezd útmutatásokat kapni. Hogy hova menjen? Kivel beszéljen? Mit mondjon? Bizony. És ha enged neki, akkor megint azt mondom, csodákat látsz. Emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt volt egyszer egy presbiter családhoz kellett elmennem, és tudtam, hogy nagy a baj, és eszevágába se volt, és féltem tőle, és kerülgettem, mint a forrókását kerülgeti az, aki kerülgeti. Aztán egy reggeli csendességben megértettem, hogy most kell elmennem. De fölkészültem minden rosszra. Bár 2 hívő emberről volt szó, ők sem mentesek a rossztól. Bemegyek hozzájuk, leültetnek, és mondom, hogy egyik se él már. Hát mondom, nem tudtam eddig jönni. Bevallom őszintén, hogy vártam arra, hogy lökjön már rajtam egyet az Isten, mert magamtól ide be nem jövök. Aztán lökött. Itt vagyok. És erre ők. A reggeli csöndességünkben imádkoztunk, érted? És várunk tőled valamit. Minden el volt készítve. Én hónapokig nem mentem. Aztán eljött egy pillanat. Egy szent most. És félelemmel és rettegéssel, belül teljes ellenállással mégis elmentem. Kedves testvérek, útmutatást ad Isten lelke, irányt ad. Az elsőt Jézustól hallja, eredj haza a családodhoz. Félre lehet ezt érteni? Ez egy egyértelmű beszéd volt Jézustól. A Szentlélek pont ugyan egyértelműen beszél. Mindjárt erről is fogok valamit mondani. Azt tudjuk, hogy a családja után, mert ezzel fejeződik be a történet, már megjelenik a 10 városban, ugye 10 pogány görög város van ott, a Dekapolis, ugye azért van disznajuk, mert ők nem zsidók, ez már Izraelen túl lévő terület, és a 10 városnak lesz a papja, hát hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen. És tudjátok, jön a következő ajándéka a Szentléleknek, és ezt azért kell mondani, hogy ne féljetek, ha az Isten lelke indít. Hitelesítette ezt az embert mindenki előtt. Minden szavát. Mindenki tudta, hogy ez volt kikötözve. Ez volt a gadarai ördöngös. Ez volt a megszállott. Ez volt a bocsánat. Őrült. Talán nem is ember. És látjátok, amikor Jézus küld, elindít, vele küldi a Szent Lelkét, és a Szent Lelke hitelesíti ennek az embernek minden beszédét. Ne félj tőle, ha Isten mozdít. Istenem, mindenki tudja rólam, hogy én bizony tolvaj disznó voltam. Azuk parázna. Ne félj tőle. Csodálatos az, amikor Isten eltakarja az emberek elől. Az, hogy ki vagyok, azért, hogy meghallják, amit ő akar hallatni velem. Amit rajtam keresztül üzenni akar. És ez egész hátralévő élete Jézus hatalmát és mentő szeretetét dicsérte. Testvérek, harmadik üzenet, ahova Jézus küld, oda elküldi veled együtt a Szent Lelkét is, ha az övé vagy. Sosem mész egyedül. Ezért beszél Jézus arról, hogy ne aggódjatok a királyok elé, törvényszékre, bárhova visznek bennőteket, megadja az Úr abban az órában, hogy mit kell mondani. Hogy? Benyúlok a zsebembe, előveszem a telefonomat, melyik Máté, Márk, Lukács, melyikből olvassam, mi a válasz? Mit mondjak? Megadja a Szentlélek.
Amikor Jézus elküldi az övéit, akkor a Szent Lelkét velük küldi. Nem kell okoskodnod, azzal úgysem ér semmire. Éppen semmire. Az nem ér semmit. Senki nem lesz hívő, ha mondod a magadét. Senki. Figyeld meg, nem vetted észre? Inkább megkeményednek. De ha Isten küld, akkor ő kinyitja a kaput. Akkor a szádba szót ad, amit magadtól nem is tudnál mondani. A parancs mindig érthető. Világos és meghatározott helyre és személyhez szól, tehát Isten parancsa ezért teljesíthető. Nekem is, mikor Isten olyan dolgokat mondott, egyet mondtam, mondhatnék még, hála Istennek, akkor tudtam, hogy hova kell mennem, és kivel kell beszélnem. Nem lehet félreérteni. Mert egyértelmű. A Gadarai is megértette. Nekünk is érthetően mondja. És ez a férfi elindult, és kezdte hirdetni. Mit? Mit kezdett hirdetni? Ezzel fejeződik be a történet. Hirdest, hogy mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és könyörült rajtad. Nem volt hosszú prédikáció. Mindig erről kellett beszélni, nem volt unalmas? Hát persze, hogy nem. Csak próbáld ki. Menj és mondd, hogy milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogy könyörült rajtad. Értitek, nem arról kellett beszélni, hogy ne nézzetek ide, ilyen egy hívő, ilyet sose mondj, mert szégyent hozol az Istenre. Ki ne mond. De arról beszélhetsz, ha igaz, hogy mi nagy dolgot cselekedett velem az Isten. És hogy jelent meg az én életemben az ő dicsősége? Arról bátran beszélj, ha ezt el tudod mondani. Elment és kezdte hirdetni a családjába, majd a 10 városba, egyre nőtt a szolgálati területe, és bizonságtételének egyetlen alapja és tartalma ennyi volt, mely nagy dolgokat cselekedett én velem Jézus, és könyörült rajtam. Megszánta az én megkötözött, bűnfogoly életemet, megtisztított. Testvérek, azzal fejezem be, hogy megvan írva, hogy ez a férfi elkezdte a szolgálatát a 10 városba, de az nincs megírva, hogy abba hagyta volna. Mert hogy nem lehet többé abba hagyni. Azt többé nem hagyhatod abba. De nem azért, mert parancsolnak neked, hanem mert nem teheted, hogy amit láttál és hallottál, azt nem mond. Azt nem teheted, hogy a csontjaidba rekesztett tüzet kiírsd. Nem teheted. Meg van írva, hogy elkezdett prédikálni. És az nincs megírva, hogy abba hagyta. Az sincs megírva, hogy belefáradt. Az sincs megírva, hogy elunta. Mindig ugyanazt, mely nagy dolgot cselekedett velem az Úr, és mind könyörültél. Mindig ugyanezt, azt bízd csak az Istenre. Ne félj tőle, hogy nem lesz érdekes annak, aki hallja. Nem lesz izgalmas annak, aki hallja, hogy mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogy könyörült rajtad. Kedves testvérek, a legeslegvégén annyit, hogy egy pap azt éli meg, ha megéli, hogy micsoda nagyra méltatás volt az, hogy beszélhetett az Uráról egy életen át. Mi az egyetemes papságot valljuk, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki hitre jut, Isten papja lesz. Isten papja lesz. És ha erre nézel, akkor akkor én például elmondhatom nektek, hogy annyi élményen vitt keresztül az Isten, amelyekbe láttam és átéltem a hatalmát. Magamra nézve átéltem, hogy hogy lehet ilyen embert használni, Uram, mint én. Semmi fellegzős nincs abban, amit most mondok nektek. Semmi álszerénység. Örök rejtély marad előttem, hogy bármire is akart használni az Isten. Mindenestől méltatlan voltam rá. És alkalmatlan. És mégis. Milyen csodálatos, ha Jézushoz kapcsolódik az életed, akkor összekapcsol Jézus emberekkel is. Nekem ezért van nagy családom. Mert össze vagyok kapcsolódva veletek is. Kegyelem, hogy maga mellett tartott az Úr, hogy méltatlanul szolgálhatok neki, maga mellett megtartott. Örök titok, örök csoda, és örökös hála neki. Gondolod, te aljabb való lennél az ő szemébe? Külön vagy. Külön vagy. Ez a hét azért volt, hogy az áldott orvos közel jöjjön hozzánk, hogy ahol megkötözött, elbukott az életünk, ott megtisztítson, kiszabadítson, önmagával összekössön, és utána a maga szolgálatába állítson. Ha egy volt ördöngős, megszállott, őrült, tízváros papja lehetett, te a normális, az egészséges, az okos. Mit gondolsz, mennyire lehetnél? De ne feledd, a családod az első munkahelyed. A legnehezebb terep. A családod. És befejezem végül tényleg azzal ezt a sorozatot most ennek kapcsán, hogy eszembe jutott. Itt van a templomban, úgyhogy óvatosan mondom el a történetet. Volt valaki, akit egyszer megszólítottam, hogy olyan hűségesen jár a gyülekezetbe, a templomba, hogy a következő presbiteri tisztújításon vállaljon el a presbiteri tisztséget. És akkor azt mondta nekem, lelkész úr, ha majd itt ül mellettem a családom, ha majd a családom is úgy látja, hogy jó dolog ide eljönni, mert látni rajtam valamit, akkor elmerem vállalni, hogy presbiter legyek. Mert egyébként nem lehet. Aztán eljött az idő, hogy megjelent a családja is. Így lett presbiter. Otthon a legnehezebb. Mindenkinek kivétel nélkül. Kedves testvérek, befejezzük azzal, hogy csöndesedjünk el, és köszönjük meg azt a nagy kegyelmet, amivel Isten szeret bennünket a Krisztus Jézusban. Akinek van a szívébe hálaimádság, kérés, az csendben most mondja el Istennek. Imádkozzunk. Dicsőítünk, Jézus, hogy átjöttél a túlsó partról, akkor ott egy nyomorult, meggyötört emberért, hogy szabadító hatalmaddal új életet adj neki. Köszönjük, hogy átjöttél a túlsó partról, ígéddel és lelkeddel, azért, hogy megkeresd azt, aki elveszett, hogy ne maradjon elveszett. Értesd meg velünk ott egy irgalmadat és végtelen nagy szeretetedet. Köszönjük a nagyra méltatásodat. Köszönjük, hogy őrzöd az életünket addig, ameddig a szívünkbe döntés nem akar születni, mert nem akarod, hogy egy is elvesszen közülünk. hanem életet nyerjem. Köszönjük, hogy szól az ígéd, köszönjük, hogy hatalma van, köszönjük, hogy nem hagysz ki belőle, szól nekünk is. Segíts hallani, meghallani, érteni, elfogadni, és engedni neki. Dicsőség neked, Krisztus Jézus. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, a kezemben tartok egy levelet. Ezt az egyházi rendünk értelmében csak a szószékről mondhatom el. Most szépen fölmegyek a szószékre, és onnan felolvasom. Jó? Tehát nem szimpadiasság a részemről, hanem mindjárt megértitek, az egyházi törvény ezt írja elő. András, ha fölmegyek a szószékre, az a két mikrofon szól, vagy ez? Akkor ezt vegyem le. Tehát a Budapest déli református egyházmegye esperesi hivatalától. Felzett cím, lelkészválasztás időpontjainak kijelölése. A Budapest Pesterzsébet központi református egyházközség lelkészválasztásával kapcsolatosan a következő időpontokat tűzöm ki. Meghívott lelkész bemutatkozása 2019. december 8. Lelkészválasztási egyházközségi közgyűlés 2019. december 22. Kérem a fenti időpontokat szószékről kihirdetni. Ezért állok most itt, mert hogy kétszer kell kihirdetnem. Ezért most kihirdettem először a szószékről az esperes levelét, aláírta Illés Dávid esperes. Azoknak mondom, akik nem tudják, ez már nincs a levélben, hogy a lelkészválasztás abban a folyamatban van, amelyik azzal kezdődött, hogy az egyházi törvények értelmében jelölni lelkészt, a nyugdíjba ment lelkész után a presbitériumnak van joga első körben. Ez a jogosítványa úgy szól, hogy egy egyházmegyei elnökség által levezetett presbiteri gyűlésen a teljes presbitérium kétharmadának titkos szavazással lehetősége van egy jelöltet megnevezni. Nálunk ez megtörtént. A presbitériumunk 28 tagú, mind a 28 presbiter itt volt, és 28-0 arányban egyhangulag Takaró Tamás Dánielt jelölte a Pesterzsébeti gyülekezet következő lelkészének, és ajánlja a megválasztását a választó gyülekezetnek. Ennek nyomán született az esperes levele. Neki van joga utána kitűzni a bemutatkozást és a választás időpontját. Kihirdettem. Záró énekünk a 445-nek az utolsó verse.
Áldás békesség Isten velünk a vasárnapi viszontlátásra.